Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
A vonalban itt van velünk a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere Gerendi Zoltán. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát egy nagyon izgalmas országba látogatunk el minden szempontból, Észtország, akik hát feszegetik a digitális határokat, és nagyon előre tartanak több dologban is.
Sőt, ott ilyen adófilozófiai fejtegetés van, hogyha jönnek a digitális nomádok, akik lehet, hogy Észtországban élnek és dolgoznak, de nem ott tevékenykednek, vagy esetleg ez a digitalizáció így elharapózik a világban, akkor azt hogyan fogja lekövetni az adórendszerük, úgyhogy nagyon érdekes csücske ez a világnak.
Igen, hát abszolút így van. Én azért először megnézem kicsit röviden földrajzilag, aztán röviden történelmi a gazdaság, és akkor után ráugrunk az adóra, hogy mit is tud ez az ország. Tehát az ország, gyakorlatilag Észtország az a Finnöbölnek a partján, a déli partján fekszik, és a három balti államból a legészakibb, tehát így alatta van Lettország és Litvánia. Ez egy közel 1,3 millió lakosú ország, kb. Fel akkora, mint Magyarország, a méretét, tehát 48 ezer négyzetkilométer, és amely 1,3 millióból kb. 430 ezer élnek Tallinnban. Tehát ez mondjuk egy ilyen, azt kell nézni, az ő fővárosuk az ilyen kétszeres Debrecen, tehát Debrecen kb. 200 ezer fő lakosú. Most a történetük az eléggé hányatott, tehát mindaz a fejlődés, amiről beszélünk, azért történelmileg így kapásban nem következne. Tehát a 20. századok náluk az egy jövésmenés volt, a cári Oroszország alól 20-ban kerültek ki, és 40-ig független állam voltak. Gyakorlatilag aztán ők a Molotov-Ribbentrop paktum kapcsán visszakerültek az oroszokhoz, ezt aztán a Barbarossa tervvel 41-ben meg is szedték helyből, és németek megszállták őket, majd 44-ben újból visszajöttek az oroszok, és maradtak egészen 94-ig. Tehát gyakorlatilag egyébként az orosz kivonulásnak a csapatok együtt a népesség is közel 300 ezer lakossal csökkent akkor Észtország lakosság. Ők 88-ban egyébként kihirdették a saját függetlenségüket, és 94-től lettek gyakorlatban függetlenek, és 2004-ben léptek be velünk együtt az EU-ba. Na most azt kell tudni földrajzilag róluk, hogy az ország fele erdő, a jelentős hányadó tó, tehát nagyon nagy tavaik vannak 160 kilométeres tavuk is, tehát mi a Balatonnal azért gyakorlatilag 80 szemben kicsivel több mint 80 kilométer, szintén nagyok közé tartozunk, de azért itt is bőven van ilyen adottság. A fő iparágaik gyakorlatilag az élelmiszeripar, építőipar, elektronikai ipar, erről fogunk beszélni, a hajózás, bányaipar, ritka földfényekből ők adják a 2%-át, a világ össztermelésnek faipar, és így azt mondják, hogy ez a palájuk, nekik is van az olajpalájuk, de ezt még nem nagyon kezdték el kitermelni, mert nem nagyon látták gazdaságilag ezt megvalósíthatónak. Na most a elektronikával, illetve a digitalizáció iránt ez a társadalom nagyon korán lépéseket tett. Ez érdekes módon összhangban van a finneknek a koncepciójával. Egyébként ez egy igazi balti állam, és majd fogjuk látni, hogy a gazdaság is döntően erre a térségre korlátozódik. Tehát a két legnagyobb befektetője egyébként Észtországnak, Svédország és Finnország, ezek ketten együtt több mint 50%-át adják a közvetlen befektetéseket. Tehát ezért ez elég jól mutatja, hogy nem annyira globális játékosról van szó, mint amennyire mi gondoljuk. Ez egy balti állam, és nagyon erősen ide köti őt minden. Viszont valahogy a finn digitalizációval párhuzamosan itt is elindultak a dolgok, és hát 2007-ben itt már lehetett online szavazni választásokon. Ők ugyanebben az évben indították el a cyber háborúzás védelmében az ő e-hadseregüket, úgymond, tehát ilyen military doctrine-nak hívják ők ezt, és hát gyakorlatilag ezt az IT alapú társadalmat tovább fejlesztették, és hát gyakorlatilag erre azt mondják, hogy a világ 10-15 közötti egyszerűbb társadalmáról van szó, tehát elektronikusan rengeteg minden intézhető. Na most ez a vállalkozások terén is megjelent. Ugye az ő igazi nagy sikertörténetük a Skype, amelyik 2003-ban indult, és hát gyakorlatilag világsikert ért el, tehát azt lehet mondani, az idő érette, hogy nem tudom, melyik vette meg őket, de az akkoriban egy...
A Microsoft és a Skype.
Microsoft, aha, jó. Tehát ők vették meg, és hát ebből eredően a befektetőik, tehát az ő tulajdonoseik nagyon-nagyon sok pénzt öltek bele az iparba, nagyon-nagyon sok a gyakorlatilag az IT startupjuk, ők azt mondják, hogy Európában nekik van a legtöbb, és én azt látom, hogy ezen az úton ők abszolút haladnak tovább. Tehát most így visszatérve arra, hogy ők az adózásban, nyilván vagyunk az általános adózásban, ők mennyire támogatják így a startupokat külön, ezt nehéz így megmondani, de úgy tűnik, hogy Észtországban van egyfajta nagyon komoly elkötelezettség ebben az irányban, de ahogy látjuk kormányzati szinten is, és vállalkozási szinten is. Szóval azért azt gondolom, hogy egy Skype eladás egy ekkora országban az egy olyan eladás, amire itt mi Magyarországon is nagyon vágynánk más cégek kapcsán. Tehát egy halatlanul nagy siker volt. Uh-huh. Na most az adórendszerük az gyakorlatilag nagyon versenyképes, nem túl egyszerű, de van egy-két kifejezetten markáns eleme. Az áfával kezdeném, ami egyszerű viszonylag 20%-os, és vannak kedvezményes 9%-os körök, de ez úgy nem annyira érdekes. Ez annyiból érdekes, hogy ami Magyarországon is sokszor előjön, hogy például a turizmusban ők elég erősek, tehát a hajóipar kereskedelmük, tehát a turizmusuk is a balti államokkal elég erős. Ők itt például a teljes szállodaipart most egy 2015-es adóreformban mentesíteni szeretnék. Ez nálunk régóta félig, időn belül is nézegetjük, meg dolgozunk hazai turisztikai hivatalokkal, hatóságokkal, és hát ez egy visszatérő téma, hogy lehetne ezt fejleszteni, őket itt úgy néz, hogy meglépik. A társasági adójuk az egy nagyon érdekes, ezt múltkor Grúzia kapcsán röviden beszéltük, hogy egy olyan adójuk van, hogy alig nincs adó, amíg nem visznek ki a cégből.
Aha.
És ha gyakorlatilag tehát addig adómentesen működik a cég, társasági adóban, ráadásul gyakorlatilag nagyon sok mindent engednek, ami ezek a startup szférának kifejezetten kedvező azonnal költségelni. Viszont ha kivesznek, akkor ez 20% lenne, vagy az is ténylegesen, és hát ez ilyen szempontból egy nagyon jó lehetőség arra, hogy adómentesen pénzt meg lehessen tartani. Tehát a adótervezési szempontból biztos, hogy ez egy abszolút speciális helyzet, és ezt a 20%-ot, ha most, ahogy jól olvasgattam, 2017-től le akarják csökkenteni 14%-ra.
Uh-huh.
Gyakorlatilag az egykulcsosban ők már régóta ott vannak, az egykulcsos SZIA-juk az 21%, viszont ami érdekes, hogy itt nincsenek munkavállalói járulékok, hanem egyedül a munkaadó fizet 33%-ot, ami szintén elég versenyképessé teszi őket. Nálunk azért ennél kicsit már eltérőbb a helyzet. Ami még érdekes, hogy nincsen építményadójuk, ezt nem is értem, hogy ezt ők hogy találták ki. A földre van, de az építményre nincsen, ami szintén a vagyoni adóknál egy elég érdekes helyzet. Szóval nagyjából azt lehet mondani Észtországról, hogy egy kicsi lokális játékosnak tűnik, de úgy, ahogy mondjátok, informatikában azért már messze átlépte az EU határait, és gyakorlatilag úgy néz ki, hogy egy nagyon kedvező környezet van az informatikai vállalkozások számára. Ezt nem tudom, hogy ők tőke oldalról mennyi befektető tudnak generálni, de úgy tűnik, hogy azért most is ilyen különböző átutalási rendszereket üzemeltető vagy tervező cégek kapcsán láttam híreket, hogy nagyon komolyan megint jönnek befektetések, de úgy tűnik, hogy amit mondhatok, hogy az IT-iparákban ők stabilan megvetették a lábukat. Most, hogy ők ezt adózásban globálisan hogyan tudják, hogy az EU-n belül legalább megoldani, hát ezt én nehezen tudom, én nem olvastam azt az anyagot, amit említettél, de azt gondolom, ez egy nagyon nagy falat lenne egy ilyen kis országnak, de mindenképpen tud azért mintákat mutatni.
Igen, abszolút. Hát jó, nagyon szépen köszönjük, Zoltán, és akkor megnézzük majd, hogy milyen helyzet külpolitikailag Észtországgal. Jövő héten pedig megyünk tovább adó világrovatunkkal. Köszönjük szépen! Addig is szép napot neked. Szervusz.
Sziasztok.
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Észtországban vagyunk éppen, legalábbis adóvilág rovatunkban oda látogatunk el.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
És ahogy említettük, dr. Feledi Botond van itt velünk a vonalban. Külpolitikai szakértő, szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt!
Hát nem lennék egy Észtország, ott a nagy orosz testvér hirtelen invazív külpolitikájának a torkában gyakorlatilag. Nagyon rettegnek a résztek Putyin Oroszországától?
Egész biztos, hogy ez egy jó ösztönzőt kínál arra, hogy minden, amit lehet, azt fejlesztenek, és gondolkozzanak olyan forgatókönyvekben is, amiben itt a kényelmes Kárpát-medence közepén addig gondolkoznak emberek. De mint általában, hogy a veszélytorkában élők, ők ezzel együtt élnek. Tehát ahogy vannak országok, akik a terrorizmussal élnek együtt, mások meg a közvetlen nagy orosz szomszéddal tanultak meg együtt élni. Uh-huh. És ez elég jól megy, tehát most ugye éppen megy ez az óriási hadgyakorlat Oroszország és Fehér Oroszország között. Ugye ez is nyilván az egész régió, mint az amerikai-angol katonák sorra cserélik egymást, magyar repülőgépek védik a balti légteret. Tehát azért azt lehet érezni, hogy a balti államokat komolyan vesszük, mint partnereket, és akarunk nekik valóban felmutatni egy olyan közös védelmet, ami valamennyire meg tudja őket nyugtatni. Uh-huh. Még ha azt tudjuk is, hogy szárazföldi esetén azért itt nincsen arról szó, hogy fizikailag őket a jelenlegi kapacitással meg lehessen védeni.
Aha, aha.
Putyin
egyébként a balti államokat egyértelműen orosz érdekszféreként kezeli, nem? Fenyegeti is őket? Vagy vannak olyan fajta provokatív húzások, mint amikor a briteket teszteli, hogy orosz vadászgépek nagyon közel mennek a brit szigetekhez? Vagy rácsapnak brit meg amerikai hadihajókra?
Természetesen, tehát a provokációk azok itt is nagyon, nagyon durván mennek. Ugye ez általában az egész skandináv régióra jellemző, aminek egyik oka ugye az északi sarkért folytatott küzdelem, a másik pedig, hogy a nem NATO tagokat, azokat elrettentse a NATO-ban való belépéstől ugye a tinneket, svédekhez. És ennyiben a három balti államocska, mint NATO előretört hadállás, ahol az összes NATO felszerelést, és itt potenciálisan a rakétától a mindenféle megelőzőt, megfigyelő eszközük lehet telepíteni, ez azért nyilván iszonyatosan zavaró Oroszország számára. Uh-huh. Úgyhogy tehát az egyik leghíresebb az volt, amikor ugye mai napig mind a két oldal vitatja, hogy mi történt, de elvileg egy, hát annyit tudunk, hogy egy észt-kémet erre voltak az oroszok a határól, szárazföldi határól, és aztán nagy nehezen itt megoldódott ez a kérdés, de gyakorlatilag kerítésépítésbe fogtak az észtek, csak hogy nem a migránsok ellen, hanem az oroszok ellen, és annyiban, hogy az ilyen kislétszámú provokációkat és kém át sétálásokat jobban meg tudják akadályozni. Uh-huh. Tehát ez egy abszolút létező forgatókönyv számukra.
Uh-huh. Meg hát ugye volt az az emlékezetes kibertámadás, ami megint csak nem tisztázott körülmények között történt.
Így van. Hát ugye ez 2007-ben volt, tehát most már pont 10 éve, amikor elmozdították Tallinnból a szovjet hősi katona emlékművét, és városon kívülre akarták szállítani, ezt meg is csinálták, és ekkor ugye még Grúzia előtt vagyunk egy évvel, tehát itt még nem volt igazán nyílt orosz konfliktus Csecsenföldet leszámítva, ekkor gyakorlatilag lesöprik Észtországot az internetről. Tehát olyan szinten megy tönkre az észt szolgáltatás, hogy a közalkalmazottaknak még volt, akinek a rákövetkező hónapban se tudtak fizetést utalni. Tehát ez egy elképesztően nagy erejű, egyébként a mai szemmel nézve primitív technikájú támadás volt, de akkor rendkívül hatékony. Uh-huh.
Hát ez viszont...
következett be.
És ez volt az incentív, ugye, ami, hogyha hát azt megnézzük, hogy akkor hol álltak, és most hol vannak, akkor azért elég jól összekapták magukat, hogyha ilyen pongyolán fogalmaznánk.
10-ből 8 országnál az lett volna a döntés, hogy akkor lekapcsoljuk az utolsó internetet is, kivezetjük a villanyt, és akkor többet így nem támadnak meg. Ehelyett pedig az észtek azt mondták, hogy oké, akkor megerősítjük, és olyat csinálunk, amit nem tudnak megtámadni. Tehát azért ez egy óriási, nyilván kockázatdöntés, felelősség, és azóta egy 15 éve a digitalizációs program. Amiben Igen. Világelső.
Igen. Ez egyértelműen bebizonyosodott, hogy ezek az oroszok voltak?
Ugye, bizonyítékot úgy nem fogsz találni, hogy 100 oldalon keresztül sorolják, de minden, amit a észtitkosszolgálat azóta éves jelentéseket kiad, és ahogy ők maguk egyébként beszélnek a számtalan konferencián, gyakorlatilag igen.
Érdekes, és miért kell az oroszoknak Észtország? Egy pici kis ország, orosz léptéken mérve sem számottevő, itt a földrajzi elhelyezkedése miatt, vagy a történelmi hagyományok miatt, vagy mindez együtt?
Inkább úgy mondanám, hogy Észtország egy olyan láncszem a NATO ottani keleti sávjában, ahol a provokációra óriási táptalajt biztosít a helyi orosz lakosság aránya. Ugye az 1,3 millió észből 300 ezernél is feltehetőleg valamivel több az orosz ajkú. Tehát akik 1940 után költöztek erre a területre. És ugye ez a technika vált be végül a grúz konfliktusban is, most az ukrán konfliktusban is, hogy a helyi orosz lakosságot tudják feltüzelni. Tehát a három balti állam közül itt adja magát ez a legjobban, hiszen legkisebb állam, legkisebb területtel és arányaihoz képest a legnagyobb orosz lakossággal. Tehát ez egy az orosz stratégiai tervezés számára ez egy olyan kiinduló pont, ami Észtországot különösen, ha úgy tetszik, érzékenyé, vagy hát egy ahillesalokkal ellátja.
Igen, de azokat a kisebbségeket lehet fellázítani, akiket elnyomnak, vagy valami ilyen szinten háttérbe szorítanak. A balti államokról azt lehet hallani, hogy azért egy demokratikus és haladó gondolkodású országcsoportról van szó. Ott is van okuk az orosz kisebbségnek elégedetlenkedni?
Az érmének két oldala van. Tehát a balti államok adták eddig az Európai Parlament egyetlen orosz képviselőjét, aki etnikai orosz volt, ugye, és bekerült balti állampolgársággal. De ugyanígy egyébként ez egy több mint 15, majdnem 20 éves program volt, hiszen eredetileg nem adtak meg senkinek állampolgárságot. Tehát azért a hangulat a rendszerváltás után, 90-es évek elején Észtországban az volt, hogy oké, aki 40 után érkezett, annak nincs állampolgársága. De ha beszél észtül, megtanulja az alkotmányt és leteszi a hűségesküt az ország számára, akkor lehet állampolgár és szavazhat. Tehát ez az a folyamat, ami 2007-ben van egy adatunk, amikor már egy számjegyű százalékot szorították az Észtországban élő, de nem észt állampolgárok számát. Tehát ez azért szült némi feszültséget, hogy nyilván ezen szeretnének és dolgoznak is az oroszok, és most a legújabb körben, ugye most Észtország a uniós orosz tanácsának a elnöke, abban jön ki, hogy hogyan kezelik az orosz médiát. Ugye ekkora lakossággal bármilyen jó a viszony, nyilván, hogyha ők oroszországi orosz médiát néznek, amit itt most már több helyen ugye propagandának bélyegeznek egyes csatornákat, akkor azért megvan a veszélye, hogy hiába jönnek jól, esetleg potenciálisan kialakul egy kisebb kör, aki képes rendbontásra. Ezt nyilván mindenki el akarja kerülni.
Igen. Egyetlen kérdés a végére. Igen. Van egy pikáns helyzet, hogy ugye NATO tagállamok, a balti államok légierővel nem rendelkeznek, ezt a NATO tagországok ilyen ringlispilszerűen látják el a balti országok légvédelmét. Az imént elhangzott, hogy ez nem mindig egyszerű feladat, mert provokálják őket az orosz légierőgépei. Voltunk mi is ott ilyen őrségben.
Így van,
ez egy érdekes szituáció. Voltak konfliktus orosz gépekkel, mert ugye Magyarország meg az Európai Unión belül híres az orosz barátságáról.
Hát azt mondanám, hogy Magyarország azért, ha végignézzük az elmúlt éveket, akkor egyetlen egy helyszínen, vagy légtérben, szárazföldön egyéb módon elkövetett orosz konfliktust sem tett szóvá. Tehát amikor a orosz katonai titkosszolgálat ügynökei Magyarországon kiderült, hogy szeretnek elszoftozni, abból ugyanúgy nem lett diplomáciai kérdés, vagy nagykövet berendelés, vagy bármi egyéb. Tehát arról, hogy aztán a balti légtérben ilyen lett volna, végképp nem tudunk. Ami nem jelenti azt, hogy nincsen, ami azt jelenti, hogy a APT-28-as orosz hacker csoport esetleg ne lett volna Magyarországon, sőt, talán ez az egy, ami nem olyan régen elhangzott nyilvánosan hivatalos politikai forrásból is, hogy igen, tudjuk, hogy itt vannak ők is az országban.
Jó, zárszónak tökéletes volt, köszönjük szépen, tisztában látunk az észtek mindennapjait illetően, és hála neked, jó munkát kívánunk!
Nektek is, hallgatóknak is, szervusz!
Szervusz! Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk Észtország pillanatnyi helyzetéről a világ politikában.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.